vagyok. Köszönöm, hogy figyeltek ránk.
Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A magyar közút idén csaknem 140 kilométernyi mellékutat újított fel, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az ország 19 megyéjében összesen csaknem 132 kilométernyi szakaszon fejeződtek be a munkálatok, míg csaknem 5 kilométer szakaszon két helyszínen még zajlanak az utolsó simítások. További mintegy 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt áll, tette hozzá a miniszter. A tárcavezető közlése szerint az országos közúthálózaton idén csaknem 570 kilométernyi fő- és mellékúton zajlanak, illetve fejeződnek be hamarosan a teljes körű útfelújítási munkák, amelyeket külső kivitelezők végeznek. A teljes körű útfelújításoknak a magyar közút saját felújítási munkáinak köszönhetően idén összességében több mint 700 kilométernyi úton javultak vagy javulnak érdemben az utazási körülmények, döntő többségében mellékutakon, írta Vitézi Dávid. A miniszter bejelentette, hogy szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Erre szükség is van, hiszen a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelési úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek. Az országos utak csaknem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul, írta a miniszter. Az országpásítási program több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat 2030-ban, a településpásítási program részeként pedig további 317 ezer várható, ezt közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A megvalósítást január 1-től éves célértékek alapján tervezik, ennek eredményeképpen 4 év alatt legalább 1320 hektár új állami erdő jöhet létre. A több mint 8 millió erdészeti csemete mellett 20 ezer kilométer csatornaszakasz fásítási beavatkozását vállalják, ez további 4 millió fa elültetését jelenti. A minisztérium hangsúlyozta, nem egyszeri faültetési akció lesz, hanem összehangolt több éves országos program, amely javítja Magyarország környezeti állapotát. Az ültetendő fajokat termőhely, vízellátottság, klímakitettség és természetvédelmi szempontok alapján választják ki, előnyben részesítve az adott helyen megfelelő, lehetőség szerint őshonos fajokat. A fafaj készlet meghatározását a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete segíti. A program városokra és községekre is kiterjedhet, a települési fáknál legalább 2 éves utógondozást és pótlási kötelezettséget írnak elő. A meleg időjárás miatt továbbra is sok szúnyoggal kell számolni a családi házas övezetekben, ahol az inváziós fajok, különösen az ázsiai tigris szúnyog fordul elő nagyobb számban, figyelmeztetett a katasztrófa védelem közleményében. Mint írják, ezen fajok lárvái akár egy pohárnyi vízben is képesek nagy számban fejlődni, így egy eső vagy akár egy kerti locsolás után is ideális tenyészőhelyek jönnek létre számukra a lakókörnyezetünkben, írták a közleményben. A biológiai beavatkozás esetükben nem megoldható, mivel a lárvák élőhelyei elsősorban magántelkeken alakulnak ki. Ezért is fontos, hogy a kertben létrejövő kisebb állóvizeket szüntessük, megfedjük le, hangsúlyozta a katasztrófa védelem. Mint írják, ahol a szúnyogok megjelenése tömegessé válik, ott permetezéssel végeznek szúnyogírtást. A gyérítési dátumok a település listával együtt a katasztrófa védelem honlapján találhatók meg. Települések, munkahelyek és közintézmények idén is pályázhatnak a Kerékpáros Barát címre, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A közlemény szerint a tárca, valamint a Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet idén is meghirdeti Kerékpáros Barát település és Kerékpáros Barát munkahely pályázatát, amelyen települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el a címet a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel. A pályázatra három kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény, köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok. A kerékpáros barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton az intézet online pályázói felületén, a kti.hu címen. A kezdeményezés célja, hogy a munkába járásban és a mindennapi közlekedésben egyre nagyobb szerepet kapjon a kerékpár, hozzájárulva az egészségesebb életmódhoz és a környezetvédelméhez, olvasható a minisztérium közleményében.
Az időjárásról.
Szerdán általában derült napos idő várható, délutántól a Dunántúlon gomoly felhők képződnek, növekednek, amelyekből egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor, zivatar. A déli szelet több felé élénk, néhol erős lökések kísérik. A maximum hőmérséklet térségünkben 31 és 34 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Hazatérő lelkipásztorok.
Számomra ez boldogság. Nagyon örülök neki, és végtelen hála van a szívemben. Sosem volt kérdés számomra, én mindig tudtam, hogy haza szeretnék jönni. A kérdés az volt, hogy ez mikor fog bekövetkezni. Aztán az Isten úgy rendezte az útjaimat, hogy már most itt vagyok, és nagyon boldog vagyok.
Ötödik alkalommal rendeznek hittantábort Sátoraljaújhelyen.
Táborba jelentkező gyerekek, így akik az e-mailes és a szóbeli jelentkezés lehetőségével éltek, olyan 15 fő, de jelezték közben körülbelül 5-6 fő, hogy egy-egy napra tudnak csak bejönni különböző családi elfoglaltságok miatt, vagy pedig 2-3 napra, tehát hogy így vannak ilyen 5-6 gyermek, akik nem teljes hetet fognak velünk tölteni, de 1-2-3 napot biztosan, hogy itt lesznek közöttünk.
Ki vagy te, ha lemerült telefonod? Beszélgetést tartsz a Balázs klinikai pszichológussal.
Ugyanúgy, ahogy említettem magát, ezt a fantomrezgéseket ide be lehet tenni azt is, hogy nagyon sokszor látom azt, hogy az emberek konkrétan telefonokkal járkálnak a kezükben. Jó, most egy picit sarkítok, mivel én is mindig telefonnal járok a kezemben, tehát hogy én is egy vagyok közülük, de ez a konstans csekkelés, tehát hogy amikor nem tud úgy eltölteni valaki egy 10-15 percet, hogy ne nézzen rá a telefonjára, és ne nézze meg azt, hogy kapott-e valamiféle üzenetet, vagy értesítést, vagy hasonló. Tehát hogy ez lenne szerintem az, ami már problematikus lenne, amikor konkrétan nem tudunk kiszakadni ebből az online világatta kényelemből, vagy lehetőségiből.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Holy and just, by his power we trust in his love. Great is the Lord, he is faithful and true, by his mercy he proves he is love.
Great is the Lord and worthy of all praise. Great is the Lord and worthy of praise. the Lord, he is faithful and true. By his mercy he proves his love.
A Kárpát-medencében. Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Hazatérő és szolgálatba álló fiatal segédlelkészeket hallgatott meg a Kárpátaljai Református Egyházkerület Honosító Bizottsága szeptember 4-én a Beregszászi Püspöki Hivatalban. A háború kezdete óta nem volt példa ilyen nagy létszámú hazatérő csoportra, így az egyházi vezetés kiemelt hálaadással és reménységgel tekint a jövőbe. A meghallgatáson a bizottsági tagok megismerkedhettek a fiatal lelkipásztorok elhívásával, szakmai tapasztalataival, nyelvtudásával és jövőbeli terveivel. Plesa Boglárka a Nagydobronnyi Református Gyermekotthonban kezdheti meg munkáját, mint lelki munkatárs, emellett a Beregújfalui Református Gyülekezet küldötteként tekintélyes feladatot vállal a kárpátaljai közösség erősítésében. Hete Ádám Debrecenben végzett teológusként az Ézsaiás 41:10 igéjére támaszkodva tért haza, s tervei szerint a Vári Református Egyházközségben teljesít majd szolgálatot. Ifjabb Pál László a budapesti tanulmányai és a Reformátusok lapjánál szerzett újságírói tapasztalatai után a Beregrákosi Református Egyházközségben kap szószéki és ifjúsági szolgálati lehetőséget. A következőben erről először főtiszteletű Zánfábián Sándor püspök urat, majd a hazatért lelkipásztorokat hallhatják, elsőként Hete Ádámot.
A 2026-os év a Kárpáti Református Egyház életében ez a magvetés éve. Ma itt egy nagyon érdekes, és úgy gondolom, hogy egy nagyon értékes rendezvény zajlott, ami valahon arról beszél, hogy ezek a magok, amik el voltak vetve, akik itt ma láttunk, az biztos, hogy nem ebben az évben, sokkal korábban. De nekem valahon arra ad a bizonyságot, hogy érdemes vetni, hiszen ma valahon egy aratás is történt, hiszen három olyan fiatal, nagyon ritkán szoktunk ilyet alkalmazni, hogy hazatértek, mert ugye elmentek, elvándoroltak, de ez egy más dolog volt ma. És az embernek a szíve is szinte összeszorul, és amikor én sikerült velük néhány szót már beszélni is, akkor úgy azért éreztem azt, hogy valahon akarnak a mi fiataljaink hazajönni. Miért fontos a Kárpátai Református Egyház kerület életében az, hogy ilyen események történjenek? Miért fontos az, hogy hazajönnek a fiatalok?
Ami mindenható Istenünk ígérete, az a legtöbb esetben nemzedékről nemzedékre érvényes. Akik szeretnek engem, akik megtartják rendeléseimet, akik az én utaimon járnak. A legtöbb igehely magába hordozza azt, hogy ő és az ő fiai nemzedékről nemzedékre Istenük leszek, ők pedig a népem lesznek. És a mai nap valóban egy csodálatos nap a mi számunkra. A háború 5. évében három szolgálattevő, három lelkipásztor tért haza, hazatért Kárpátaljára. Igen, ez magvetés. Az a magvetés, ami évekkel ezelőtt volt elhintve. Nem 5 évvel, amikor elindultak tanulni, 6, hanem lehet már 20 évvel ezelőtt el lett vetve a maga, amikor egy kicsi óvodáskorú gyerek valamilyen formában megtapasztalta az Isten szeretetét, hallott az Isten szeretetéről, és elvetette benne a mindenható Isten az ő lelke által a megtérésre hívó magot is, az elhívásra szóló magot is, és megtörtént az elhívás, megtörtént a tanulás, és megtérint a hazatérés. Ez a Kárpátalja lelkiségét is tükrözi, az elődök igyekezetét, szorgalmát is, de legfőképpen az Isten áldását. Én úgy tekintek a három fiatalra, akik hazatértek, hogy ők áldást hordoznak. Ők a jövő evangéliumának a hirdetői, a jövő nemzedéknek a bátorítói, a vigasztalói, a lelki gondozói, és nekem, aki most 30 éve, hogy hazatértem, hasonlóképpen nagy biztatás és nagy reménység, hogy minden ellenére, a rossz hírek ellenére, a háború borzalmai elérik Kárpátalját, elérik a mi közösségeinket, és hárman bíznak úgy az Isten hatalmába, hogy haza mernek jönni. Tehát ez egy bizonyságtétel is. És igen, ezt ki kell mondani, hirdetni kell, hogy Istennek ilyen nagy a kegyelme, hogy egy olyan országból, ahonnan milliók menekültek el, és nem ok nélkül, vannak olyanok, akik ide térnek vissza. Van más lehetőségük, lenne más lehetőségük, de Isten vezetésére figyelnek, Isten szavára hagyatkoznak, Isten ígéreteiben bíznak, és itt vannak, hazaértek. Ilyenkor az esperesek és a főgondnokok tanácsával, gyakorlatilag a zsinati tanáccsal hallgatjuk meg őket, kérdezzük meg őket, és az idei évben ez egy jóváhagyás volt. Régebben, amikor többen jöttek haza, vagy nem ilyen volt az élethelyzete a kárpátai református közösségnek, akkor volt úgy, hogy ilyenkor döntöttük el. Ma beerősítettük azt, amit Isten adott nekünk, terveztünk. Ung megyébe kerül Boglárka intézményi lelkésznek a Nagy-Dobronyi református érgalmas samaritánus otthonba. Ifjú Pál László Beregrákosra kerül, már Bereg megye, egy szórvány vidék, Beregrákosi gyülekezet, egy erős gyülekezet, de már a környezetében Munkács a legközelebbi erős gyülekezet. Ő oda kerül, és Hete Ádám, Nagy-Dobronyi születésű debreceni diák, ő pedig 6 évesként kerül Mezővárjba. Mi hálások vagyunk azért, hogy van igény a lelkipásztori szolgálatra, a gyermekotthontól, a szórványig, ifjúsági munkaterén, és van tradicionális gyülekezetben is szükség fiatal lelkipásztorra, aki tudni törődni, fejlődni, tanulni a közösséggel, és a saját pályája is, tapasztalatszerzése is olyan gazdag lehet Mezőváriban tisztviselő mellett, amit másfele nem kaphat meg.
Ebből már következhetünk arról, hogy mik azok a fő feladatok, ami fogja őket várni, de hogy most valóban mik azok az elsődleges olyan kihívások, ami úgy gondolja, hogy a legfőképpen várja most ezeket a fiatalokat, ezeket a lelkészeket. Mi az a leg, én úgy mondanám, nem fontos, hanem azok a kihívások, amivel úgy gondolja, amivel most fognak úgymond leginkább ütközni.
Inkább a feladatokat látjuk. Minden esetben fókuszban van, középpontban van a jövő egyháza, az ifjúság. A Dobronyi gyermekotthonban 170 gyerek, fiatal él. Ez egy gyülekezet. Egy helyen, egy közösségben, és a munkatársaknak is szüksége van a bátorításra, lelki támaszra. A Beregrákosi szolgálati terület az is egy betöltetlen ifjúsági lelkészi állás, amit ifjú Pál László fog betölteni. És Mezőváriban is a fiatal lelkipásztor Hete Ádám egy olyan közösségbe kerülhet sok más gyülekezettel ellentétben, ahol még vannak gyerekek az óvodába, elég nagy legyszáma az iskola, a hittanosok száma is nagy, tehát, és van még ifjúság, van ifjúsági munka. Természetesen az idősek között a megszokott igei alkalmakat is meg kell tartani, meg fogja tartani. A hazaérkezésük és a szolgálatba állásuk az egy üzenet azoknak, akik nincsenek ma itthon, hogy egy napon lesz értelme hazajönni, mert lesz egyház, község lesz, egyházi élet. Üzenet azoknak, akik kimentek diákként egy éve, két éve, három éve, és egyre nagyobb a kérdés, hogy maradjanak, vagy jöjjenek. Ha ők hazamertek jönni, ha Isten adott nekik bátorságot, hitet, akkor lehet a következő kibocsátás is olyan lesz, ahonnan valakik haza fognak jönni. Tehát ez egy példa számukra is. Nekünk óriási biztatás, hogy nem hiába való a munkánk mindenható Istenben. Tehát egy szolgálattevő, aki 35 éve vagy még hosszabb ideje teljesít lelkészi szolgálatot, egy óriási impulzus, hogy íme jön, aki tovább fogja vinni, ki tovább lesz őrálló, evangélizátor, tanító, csak el proféta is.
Egy nagyon hosszú út végéhez érkeztünk, és egy új kezdődik most meg. A hazatérésünk Isten vezetésével kapcsolódik össze, hiszen az ő hívására mentünk teológiára, és az ő hívására is tértünk haza, azért, hogy a szeretett egyházunkat szolgáljuk, és minél több evangéliumot hirdessünk az embereknek.
Amikor jött, hát most nem tudom, a hír vagy a döntés. Első dolog mi volt még ott? A teológián, hogy van egy ilyen lehetőség.
Először a félelmet éreztem, de utána az Ézsaiás 41:10-ből megerősítést kaptam arról, hogy ne féljek. És ez hozott haza. És ez segített a teológián is. Azért döntöttem így, mert egy országba szeretnék lakni a családommal. Mert a család nélkül egyszerűen nem akarok olyan gyökértelen lenni, hanem tartozni akarok valamihez, valakihez, a gyökereimhez, és azért, hogy a családomat lássam minden egyes nap, és találkozhassak velük. Én a magyarországi tartózkodásom alatt, ami 4 évbe tölelt fel, a Tuzséri Református Egyházközség tagja voltam, és ott jártam gyülekezetbe, és ott olyan hitbeli alapot kaptam, amely mai napig meghatározza a lelki tevékenységemet, és a magánéletemet is. Az első kihívás az lehet, hogy mindig frissnek maradni, mindig ott legyen bennünk az a lendület, amely alapján tudjuk az embereknek az evangéliumot frissen hirdetni.
Tessa Boglárka vagyok, Beregújfaluból származom, 23 éves vagyok, és a Sárospataki Tudományi Egyetemet fejeztem be most ezen az éven, és a Sárospataki Gyülekezetben teljesítettem a 6. éves szolgálatomat.
Mit jelent számotokra az, hogy hazatérhettek Kárpátaljára, és itt végezhettek szolgálatot?
Számomra ez boldogság, nagyon örülök neki, és végtelen hála van a szívemben. Sosem volt kérdés számomra, én mindig tudtam, hogy haza szeretnék jönni. A kérdés az volt, hogy ez mikor fog bekövetkezni. Aztán az Isten úgy rendezte az útjaimat, hogy már most itt vagyok, és nagyon boldog vagyok, hogy bekapcsolódhatok az itteni egyháznak az életébe.
Mi az a tapasztalat, amit úgy hoztál magaddal, tanulmányok az ottani szolgálatokból már?
A jelenlét. Hogy mi az a jelenlét, amivel tudunk az emberek között mozogni, és a jelenlétünkkel hirdetni a Krisztusnak az evangéliumát, a Krisztusnak a szeretetét. Mert fontosak a szavaink, fontosak a prédikációk, fontosak a bibliaórák, de szerintem az, hogy mi magunk a személyiségünkkel, hogy tudjuk reprezentálni magát az Istent, megjeleníteni, és az emberek közé vinni.
Amikor ott még, nem tudom, néhány napja, néhány hete, néhány hónapja, hogy megjött az a hír, vagy a döntés, nem tudom, hogy hazavissza Kárpátaljára. Mik voltak az első gondolatok? Mik voltak azok az érzések?
Az öröm érzése. Összeszorult a gyomrom az örömtől. Ugyanakkor félelem is volt bennem. Izgatottság. És mikor elkezdtem magamban forgatni ezt a kérdést, hogy ez a hazajövetel most következik be, akkor el kellett egy picit csendesednem, az Isten elé vinnem, hogy mi az, amit ő akar tőlem, hogy már most azt akarja, hogy jöjjek és itthon szolgáljak. Öröm, boldogság, félelem és az elcsendesedés.
Nem szeretném azt a szót használni, hogy belecsöppen, hanem ez egy nagyon tudatos döntés. De azért egy ilyen gyermekotthonban vannak nagyon kicsik, kicsi gyerekek, hát most nem azt mondom, hogy felnőttek is, rengeteg új arc, új kolléga, tanárok, nevelők, és még nagyon-nagyon sok mindenki más, aki ott végzi a dolgát. Ez is egy óriási kihívás.
Először is a tudatos döntéssel kezdeném. Úgy gondolom, azért kellett ezt ennyire átgondolnom, mivel itt nem csak rólam van szó, hogy én hol leszek, mi lesz velem, hanem olyan gyerekekről van szó, akik az életük során már nagyon sok kapcsolati törést tapasztaltak. És Azért kellett nagyon jól átgondolnom, és odavinnem rendesen az Isten elé ezt a kérdést, hogy ne a bizonytalanságaimmal menjek oda, és ne azt kérdezgessem majd, mikor ott leszek, hogy vajon jó döntést hoztam-e, vajon másként kellett volna eldöntenem, hanem tényleg úgy tudjak majd az Isten elé odaállni, hogy na uram, mit csináljunk? Mi az a mód, amivel meg tudom szólítani a kicsit, a legkisebbeket, a nagyobbakat, a munkatársakat? Mi az a mód, amivel oda tudok melléjük ülni, és beszélni tudok nekik a Krisztusról?
Egy-egy szolgálatra fel lehet készülni, mert tudom, hogy holnap szolgálok, van egy tematikám, van egy elképzelésem. Amikor bemegyek egy ilyen gyerek otthonba, tudok-e tervezni? Tudom-e azt a kérdést, amit első felteszek, mert lehet, hogy pont egy kicsi gyerek kerül elébeim, lehet, hogy egy nagyobb. Hogy vezeti az Úristen ilyenkor az embert? Mi az, ami, hogy megfogom ennek a gyermeknek a kezét, oldalra viszem, ne talán pont egy olyan szituációra megyek be, hogy ez a gyermek valamiért, vegyük a jót, nagyon nagy öröme van, de lehet egy nagyon rossz, hogy éppen sír, vagy valamiért, és senkivel nem akar kommunikálni. Lehet ebből készülni?
Elképzeléseink lehetnek. Teljes mértékig nem tudunk ezekre a helyzetekre felkészülni. Azt látom fontosnak, hogy tényleg élő kapcsolatban legyünk az Istennel. Olvassuk azt az igét, imádkozzunk, hallgassunk dicsőítő zenéket, ki hogy tud kapcsolódni, ki hogy tud elcsendesedni, és majd az Úristen megadja azokat a szavakat a szánkba. Mozdítja a kezünket, viszi a lábunkat. Mindenféle réteg lesz, kicsiktől kezdve nagyobbakig, idősebbekig, akik különböző életszakaszban vannak, és emiatt különböző krízisekkel is küzdenek meg, és hogy mindenki mellé oda tudja ülni, és hogy megtaláljam a módját, hogy mindenkit meg tudjak szólítani. Én azt tartom fontosnak, hogy nem ráerőltetve senkire, tehát nem oda kényszerítve a gyereket a templomba, meg az ifjúságot, hanem odaélni a Krisztust bele a közösségbe. És hogy rajtunk látják, hogy mit jelent az ő gyermekének lenni, mit jelent általa szeretve lenni, mit jelent vele járni, mit jelent belőle erőt meríteni, benne reménykedni, tőle kérdezni, elévinni az örömeinket, a fájdalmainkat, a mindenféle kis sóhajainkat, odaélni. Nyilván minden életszakasznak megvannak a maga krízisei, szerintem ez ugyanaz, mint Magyarországon is volt. Nyilván élethelyzetből kifolyólag, tehát hatással vannak rájuk az itteni események, valahogy ezt belehozni.
Pál László vagyok, református lelkipásztor. Most kaptam meg a kirendelésemet a Beregrákosi Református Egyházközségbe, ez a küldő gyülekezetem is, feleségemet is itt ismertem meg, és itt fogjuk elkezdeni a szolgálatunkat. Nem is volt olyan, amikor azt mondtam volna, hogy én máshol szeretnék lenni. Volt olyan, amikor egy-egy ilyen gondolat így megerősített, vagy megjelent, hogy hát azért mégiscsak könnyebb lenne akár Magyarországon is, meg hogy itt milyen nehéz most sok embernek az élete. De inkább azt éltem meg, hogy Isten mindig megerősít ezen az úton, hogy nekem haza kell jönnöm, hogy itt szükség van rám szolgálatomra, és hát ebben Istennek hála volt lehetőségem is így részesedni, mert tudtam a teológiai évek alatt is sokat szolgálni itthon.
Ha már teológiai évekről beszélünk, és a szolgálatokról, mi az a tapasztalat, amit egy fiatal lelkész hazahoz Kárpátaljára magával, és tudja gyümölcsöztetni a további szolgálatát?
Szerintem jó, hogyha alázattal jövünk haza, tehát nem úgy jövünk haza, mint akiknek már mindent tudnia kell, meg mint akik minden problémát meg tudnak oldani. Vannak olyanok, akiktől tudunk tanulni, akiktől tudunk segítséget is kérni, akikre számíthatunk, és szerintem ez a legjobb, hogyha azzal a lelkülettel jövünk haza, hogy szeretnénk együtt szolgálni, hogy vannak szolgatársaink is, a lelkészek is, és nem lelkészek is, akikre számíthatunk, akik eddig is imádkoztak értünk, és akikkel együtt tudunk valamit tenni a kárpátai református közösségekért. Úgyhogy én ezért hálás vagyok ezért a tapasztalatért, és azért, hogy az ifjúságban is vannak, az viszont tényleg egy olyan terület, az ifjúsági munka, amely mindig megújulásra szorul, és oda mindig a legújabb impulzusokat talán mi tudjuk elhozni, és azért is hálásak vagyunk, hogy ezt megkaphattuk a tanárainktól, meg a különböző szolgálatok révén Magyarországon. Azt gondolom, hogy nagyon könnyen tudunk ítélkezni, hogy ennek az embernek van hite, nincs hite, megítéljük, hogy most jár a templomban, nem jár, de nagyon nehéz terheket hordozunk mindannyian, és ez a fiataloknál különösen is nehéz, hogy már leváltak a családjukról, de a sajátjukat nem biztos, hogy kialakították. A pályaválasztás is egy nagyon meghatározó kérdés, a költözés is akár, tehát hogy olyan hatások érik őket, amelyekben kísérésre szorulnak. Én azt gondolom, hogy amikor szolgálunk valaki felé, akkor nem csak arra kell felkészülnünk, hogy mi másokat segítünk és erősítünk, hanem arra is, hogy ők is fognak bennünket hasonlóképpen erősíteni, meg támogatni. Úgyhogy én azt látom, hogy a fiatalok egy olyan sajátos szemléletet, erőt, lendületet képviselnek, amely az egyházunk megújulásának akár a motorja is lehet. Tehát fontos az, hogy a fiatalok azok nem csak az egyházunknak a jövője, hanem a jelene is. Mi jelen vagyunk, és szeretnénk azt, hogyha a fiatalok is azt a megbecsültséget, azt a figyelmet megkapnák, mint bármelyik másik korosztály.
Három teológus tért haza Kárpátaljára szolgálni. Erről készült összeállításunkat hallhatták.
There's revival and it's spreading like a wildfire in my heart. A Sunday morning, hallelujah, and it's lasting all week long. Can you hear it? Can you feel it? That I wander, turn to mountains that I can't climb. Oh, you are with me, you never leave me. Oh, cause there ain't nothing gonna steal my joy. I got an old church choir singing in my soul. I've got a sweet salvation and it's beautiful. I've got a heart overflowing cause I've been in my soul. I got a sweet salvation and it's beautiful. I got an old church choir singing in my soul. I got a sweet salvation and it's beautiful. I've got a heart overflowing cause I've been restored. There ain't nothing gonna steal my joy. No, there ain't nothing gonna steal my joy.
Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. Ötödik alkalommal rendeznek hittantábort Sátoraljaújhelyen a református gyülekezet gyermekei számára. Az idei tábor témája a Biblia hegyei. A beszélgetések és zsoltár éneklés mellett bőven jut idő a sportra, kézműveskedésre és a kirándulásra is. A tábor első napján látogattuk meg a gyermekeket és a szervezőket. Jászter Beáta tudósítását hallják.
Megkezdődött a Sátoraljaújhelyi református hittantábor. Hallják a kedves hallgatók, hogy a gyerekek most éppen a fiúk az udvaron játszanak, a lányok pedig kézműveskednek a teremben. Dezsőné Pályzó Anita tiszteletes asszonnyal beszélgetek. Hány gyerek jelentkezett ebbe a táborba, és mennyire nehéz a korosztályokat összefogni? Hiszen látom, itt van pici baba is, meg vannak azért alsó tagozatosok. Felsősöket nem nagyon látunk.
Igen, a táborba jelentkező gyerekek, így akik az e-mailes és a szóbeli jelentkezés lehetőségével éltek, olyan 15 fő, de jelezték közben körülbelül 5-6 fő, hogy egy-egy napra tudnak csak bejönni különböző családi elfoglaltságok miatt, vagy pedig 2-3 napra, tehát hogy így vannak ilyen 5-6 gyermek, akik nem teljes hetet fognak velünk tölteni, de 1-2-3 napot biztosan, hogy itt lesznek közöttünk. meg. Korosztályt tekintve inkább az alsó tagozatos gyerekek körében népszerűbb ez a bibliai tábor, de vannak olyan szülők, akik már az óviskorú vagy a kisebb gyerekeikkel is szívesen eljönnek egy-egy napra, olyan jellegű napra, ami még talán egy óvis gyereknek is érdeklődési köre lehet, mint például szerdán jön közénk a szeretett szolgálatnak az Ugrálóvárra, és többen jelezték, hogy aznap eljönnek majd a kisebb gyerekeikkel is, természetesen szülői felügyelettel, de hogy ugráljanak, vagy épp lecsusszanak ezeken a kis csúszdálós várakon.
Nem lenne igazi hittantábor, ha nem lenne olyan tematikája, amely azt mutatja meg, hogy keresztény szemmel hogyan lehet ebben a világban felnőni, vagy gyerekként hogyan lehet élni. Mi ennek a tábornak a témája?
Ebben az évben úgy gondoltuk, hogy a bibliai hegyeit fogjuk egy kicsit körüljárni, vagy megismerkedni olyan bibliai hegy történetekkel. Mármint nem egyfajta történetnek a vonulata van előttünk, hanem inkább a hegyek, hogy mik történtek azon a hegyen. A mai napnak az Ararát hegye volt a központi témája, és az a momentum, amikor Noé a bárkával megrekedt, megfeneklett a bárka az Ararát hegyen, és én azt az üzenetet hoztam ki, mivel így a következő hét már az iskolai új tanévről szól, hogy az új kezdet, amikor ott már véget ért az esőzés, apadt a víz, és Noé már egy új kezdetben gondolkodhattak, várhatták, hogy mikor jöhetnek ki a bárkából, és tervezhették azt, hogy majd milyen lesz ez az új világ, amiben ők lesznek az első ember a családjával. És így kicsit kiélesztük az üzenetet az új tanévre, és arra bátorítottam a gyerekeket, hogy hálaadással fogadjanak mindent. Legyenek hálás szívvel jelen az iskolába, az osztályba, a pedagógusaik mellett, hogy igenis menjenek oda, köszönjék meg azt a pedagógusnak azt a munkát, amit az ő életébe fektet, akár a tudás szempontjából, akár a nevelés szempontjából, mert úgy gondolom, hogy kevés, akár elismerés, vagy köszönetet kapnak. Inkább mindig csak az értékelés, inkább a kritika az, ami sokkal nagyobb, mint a köszönet, a hála. És mondtam nekik, mivel mi találkozunk a gyerekisten tiszteletek alkalmával, szeretném, hogyha egy időben mindig, mikor köszönetet mondsz, akkor elmond nekem, hogy hogyan reagált a pedagógusod, mert meg fogod látni, hogy nagyon meg fog döbbenni. És mondom, szeretném, hogyha a szüleidre is tekintenél az elkövetkezendő tanévbe, hogy ők mit tesznek, megérted. Hogy ne a szomorúság, vagy a panasz legyen az ajkadon, a szívedbe, hanem a hála, amivel Noék is, mikor kijöttek a bárkából, Noé oltárt épített, és hálát adott Istennek, hogy megőrizte az életét. Azt gondolom, hogy a bárkában eltöltött idő mindenképpen átértékelte Noéban a világot, az életét, azt, hogy miért lehet hálás, és erre bátorítottam ma az ige üzenetéből a gyerekeket, hogy próbálják meg észrevenni a valóban értéket az életükben is, ezért hálásak is legyenek.
Milyen érdekes, hogy egy kicsit bárkává alakul most a Petőfi hat, és hogy ilyen fontos gondolatok hangoznak el, amit bizony már az óvodás gyerekek is megértenek, pedig a világ azért nem ezt mondja nekik.
Igen, az igei összefoglalásom elején elmondtam nekik, hogy ugyebár teljesen természetesnek veszik most már azt, hogy úgymond megvan mindenük, vagy amire vágynak, hogyha nem is rögtön, de egy idő után a szülők minden kívánságukat igyekeznek kielégíteni, és hogy megvásárolni azokat a finomságokat, amikre vágynak, vagy azokat a tárgyakat, és mondtam nekik, hogy teljesen természetes az, amikor otthon vannak, telefon a kezükbe, szól a tévé, most a nyári szünetben az idővel nem úgy gazdálkodtak, mint ahogy a tanév során, hogy be van osztva, meg van szabva, mennyi idő van játékra egy nap, hanem úgy egy kicsit bőlére eresztettek most a nyáron talán nagy többségében mindent, a pihenést, a továbbalvást, és mondom, ha ezt elveszik tőletek, akkor hogyan reagáltok, és persze mondták, hogy dühösek leszünk, vagy épp valaki el is sírja magát, akkor valaki panaszkodik, hogy neki most ezt is, így és úgy kell csinálnia, és mondom, ilyenkor a panaszon az ajkotokon, ha ezeket a kényelmi dolgokat elveszik tőletek. Na most képzeljétek el, hogy Noétól minden hétköznapot megkönnyítő dolog elvétetett, és ott a bálkában egy eléggé beszűkült élettere volt. Lehet, hogy volt mit ennie, de lehet, hogy az is szűkös, mert a hónapokra beosztani, annyit elvinni magukkal, és az állatokat is etetni azért szerintem mindenféleképpen visszalépések voltak az életben, és megtanulta értékelni, hogy az életben az igazán fontos az, hogy van feleségem, van családom, a fiaim ott vannak mellettem, és hogy Isten megmentette az életünket.
Látom, hogy vannak szép számmal segítők is, tehát megmozdult az egész egyházközség.
Igen, az IFI-t kértük meg, és a Nőszövetség tagjait, valamint a gyülekezetünk missziós bizottságának a tagjai vannak itt a héten. Segítenek az étel készítésében, szendvicsek készítésében, az ilyen kis kekszek, rákcsák, chipsek kirakásában, a vizek kirakásában. Az ifisek a munkáltatásban, a zenében, az éneklésben segítenek a kísérésben, mert szeretnénk majd a gyerekeket kivinni a városba is, fagyizni, jégkássázni. Holnapi nap a Kármelhegyi Isten ítélet lesz a napnak a központi témája, Illésnek az üzenete, vagy a személyének az üzenete, és a tűzoltóságra szeretnénk elvinni őket, egy kicsit a Kármelhegyi tűzes történettel kapcsolatosan megismerni a tűz jótékony és a romboló hatásáról, és így e köré fonni az igei üzenetet, de egy olyan látványosabb bemutatót is, ami kicsi kortól kezdve, úgy gondolom, nagyon-nagyon fontos ennek az edukálása.
Licskó Annabellát éppen a gyöngyfőzés mellől hívtam el ide a kis konyhába egy interjúra. Te már gyakorlott táborozó vagy. Tavaly is voltál. Hogy érzed magad? Miért tértél vissza az idén is?
Hát azért már nagyon sok programunk van, meg nagyon sok barátom is van itt, és nagyon jól érezzük magunkat. Mindig változatosak a programok, meg tanulunk énekeket, meg minden bibliai történetet is meg tudunk tanulni.
Azt elmondod, hogy éppen milyen szép tárgyat vagy díszt készítettél az elmúlt percekben?
Igen. Egy barátságkötőt készítettem a legjobb barátomnak, Evinek, és nagyon élveztük, már egymásnak csináltuk úgy, hogy nem nézhetjük meg.
Milyen ez a közösség, ez a gyerekközösség, ami itt van Sátoralja új helyen, hiszen református hittanra is jársz, tagja vagy ennek a közösségnek?
Hát nagyon szórakoztató, és sosem szoktunk úgy veszekedni, mert mindenki megtalálja magának a saját társát és a legjobb barátját.
Mire számítasz még a héten? Milyen programok lesznek? Azt hallottam, hogy ugrálóvárazni is lehet meg valamit csinálni a tűzoltóságon.
Igen, szoktak lenni ilyen programok, meg el szoktunk menni fagyizni is akár, vagy ilyen versenyeket, vagy kihívásokat, csillamtett kohacfestés is szokott lenni.
Te rendszeresen jársz az Isten tiszteletekre is, azt elmondanád a rádió hallgatóknak, hogy ilyen kicsi kislányként mit gondolsz a templomba járásról, mit gondolsz arról, hogy hitben kell felnőni egy gyereknek, miért szeretsz te ide járni?
Hát azért szeretek ide járni, már szeretném, hogy én is részese legyek ennek a templomi tagoknak, vagy testvéreknek, és szeretnék én is több mindent megtudni az Istenről, meg az énekeket is szeretem.
Nagyon szépen köszönöm, további szép napot kívánok neked.
Köszönöm.
5. alkalommal rendeznek hittantábort Sátoraljaújhelyen. Erről készült összeállításunkat hallhatták.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Rubble, are you listening to the father of lies? Are you walking with unnecessary burdens? Are you trying to take them upon yourself? If you are, then you're living in bondage, and you know that's bad for your spiritual health. And are you trying to live by your emotions? Are you putting your faith in what you feel and see?
and you're living just to satisfy your passions, and you better be careful 'cause you're being deceived.
Are you living in an old man's rubble? Are you listening to the father of lies? If you are, then you're headed for trouble. If you listen too long, you eventually die. Are you living in an old man's rubble? Are you listening to the father of lies? If you are, then you're headed for trouble. If you listen too long, you eventually die.
Are you puzzled by the way that you're behaving? Do you wonder why you do the things you do? And are you troubled by your lack of resistance? Do you feel that something's got a hold on you? Well, deep within you there's a spiritual battle. There's a voice of the darkness and a voice of the light. And just by listening you've made a decision, 'cause the voice you hear is gonna win the fight.
Are you living in an old man's trouble? Are you listening to the father of lies? If you are, then you're headed for trouble. If you listen too long, you eventually die. If you're living as a new creation, if you're listening to the father of light, then you're living in a mighty fortress and you're gonna be clothed in power and might. But are you living in an old man's trouble? Are you listening to the father of lies? If you are, then you're headed for trouble. If you listen too long, you eventually die.
A Kárpát-medencében. Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. Terca Balázs klinikai pszichológus. Ki vagy te, ha lemerül telefonod? Érzelmeink és kapcsolataink a filterek és algoritmusok világában címmen tartott előadást a Székely-Jói Campus Nyári Egyetemen. A téma egyre aktuálisabb, hiszen az elektronikus eszközök és a közösségi média mindinkább a mindennapjaink részévé váltak. A szociális média és a telefon használat pozitív és negatív hatásairól Terca Balázsra Palkó Hanna beszélgetett.
Hogyan befolyásolja leginkább a közösségi média az érzelmeinket és az önmagunkról alkotott képünket?
Ez nagyon kétoldalú, tehát hogy lényegében hogyan is hat a közösségi média az érzelmeinkre, mivel nagyon röviden így a Matthew Elf, vagy ez a, nem is tudom, Matyás Elf, vagy Rich Getting Richer az, ami aktiválni szokott ilyenkor, legtöbbször. Itt arra kell gondolni, hogy hát akik alapjában véve több pozitív érzelmet élnek át, vagy pozitívabb érzelmi állapotokban vannak, vagy esetleg csak simán az önértékelőség egy picivel jobb. Mondjuk úgy, hogy őket tudja valamilyen szinten boostolni maga a szociális média, vagy hozzá tud ahhoz járulni, hogy az, ami nekik jó, az még jobb legyen, vagy még erősebb legyen. Azok a személyek, akik mondjuk úgy, egy picivel kevesebb önértékeléssel rendelkeznek, picit elvonultabbak, vagy izoláltabbak, náluk szintén aktiválódik ez a Rich Getting Richer dolog, tehát hogy lényegében minél jobban elhúzódnak, annál jobban felerősíti magát ezt az érzelmi vonulatot, ezt az egész érzelmi, nem is tudom, indulatot maga a szociális média vagy a közösségi média.
Szerinted honnan lehet felismerni, hogy valakinél az online jelenlét már nem egészséges, hanem káros hatással van a mentális jóllétre?
Hát maga az online jelenlét és mentális jóllét, ez eléggé egymáshoz kötődik a mostani világban. Ezt szerintem majd, hogy nem mindenki megfigyelhette így a mostani időszakokban, hogy mindenki telefonnal járkál a kezében. Kutatások alapján az átlag ilyen telefonhasználat vagy online lét az ilyen 6,5 órától majdnem 10 óráig kimegy egy nap, és mondhatni ez egy olyan, hát normális. Ezen belül a szociális média használat az hát ilyen egyharmada szokott lenni, tehát hogy 2 órától majdnem ilyen 4 óráig. És hogy a mentális jólétre ez hogyan hathat ki, elég szertágazó maga a téma alapjában véve, mivel nagyon sokszor pszichológiában az alapján határozunk meg valamit, nem is tudom, ilyen gátló, vagy egy ilyen problémás tényezőként, hogyha már a mindennapi folyamatokra, mindennapi munkavégzésre, vagy konkrétan funkcionálásra kihat. Itt gondolok arra, hogy ha már annyira erős a szociális média használat, vagy telefon, vagy online használat, hogy valamilyen szinten csökkenti a produktivitást munka szempontjából, egyetem, vagy tanulás, vagy bármiféle szociális interakciók alatt. Itt gondolok arra, hogy valaki elkésik munkából, vagy nem tudja elvégezni időre a kiszabott feladatait, vagy esetleg ugyanúgy egyetemen vagy órán nem tud akkor a mértékben figyelni, mert megvan ez a scrollolási inger, vagy esetleg visszaírási inger, fantomrezgések, hasonlók. Ugyanúgy, ahogy említettem magát, ezt a fantomrezgéseket ide be lehet tenni azt is, hogy nagyon sokszor látom azt, hogy az emberek konkrétan telefonokkal járkálnak a kezükben. Jó, most egy picit sarkítok, mivel én is mindig telefonnal járok a kezemben, tehát, hogy én is egy vagyok közülük, de ez a konstans csekkelés, tehát, hogy amikor nem tud úgy eltölteni valaki egy 10-15 percet, hogy ne nézzen rá a telefonjára, és ne nézze meg azt, hogy kapott-e valamiféle üzenetet, vagy értesítést, vagy hasonlót. Tehát, hogy ez lenne szerintem az, ami már problematikus lenne, amikor konkrétan nem tudunk kiszakadni ebből az online világatta kényelemből, vagy lehetőségiből.
Az előadásod címében is szerepel a kérdés, hogy ki vagy te, ha lemerül a telefonod. Miért tartod ezt ma különösen fontos kérdésnek?
Ahogy ezt előzőleg is említettem, nagyon, de nagyon sokat vagyunk a telefonunkon, tehát hogy majdnem a napunknak, hát egy olyan egyharmada, vagy majdnem felét a telefonunkkal töltjük el, és hát mondjuk úgy, hogy már a személyiségünknek a szerves részét kezdte képezni a telefon, tehát hogy megfigyelhető az is, hogy lényegében, hogyha valami stresszes szituáció ér minket, akkor azonnal a telefonhoz nyúlunk, tehát hogy maga a telefonhasználat az majdhogy nem olyan lett, mint egy dohányzási reakció, mivel ott is megvannak ezek a fizikai mozdulatok, amik valamilyen szinten tudják csökkenteni magát a stressz szintet. Gondolok arra, hogy a pilizés, vagy esetleg a ciginek a meggyújtása, a szájhoz emelés. Ehhez hasonló, mondjuk úgy, hogy mozdulatokat végzünk telefonnak a scrollogatása, vagy telefonhoz való, mondjuk úgy, hogy ragaszkodás szempontjából, itt ugye vannak a reeleknek a, vagy rövid videóknak így a cserégetése, vagy esetleg a sztoriknak, vagy a hírfolyamnak a húzogatás, tehát hogy mindenféleképpen van egy ilyen, hát mondjuk úgy, hogy stresszcsökkentő megközelítés így a telefon használat és a mobil használat szempontjából, és valamilyen szinten ez már mondjuk, hogy beépült így a személyiségünkbe, és valószínűleg többen is észrevették azt, hogyha találkozunk valakivel, akit annyira nem ismerünk, és mondjuk úgy, hogy ez a kezdeti chit-chat, ez így kifogyott, akkor lényegében előveszik a telefonunkat, és gyorsan kezdjük nézni, hogy vajon az 5x5 mennyi lehet, vagy a holnapi időjárás vajon milyennek várható. És lényegében egyfajta ilyen, nem is tudom, menekülési út szokott lenni a telefonunk, tehát, hogy nagyon sokszor tényleg csak azért van a kezünkben, hogy legyen egyfajta biztonságérzetünk, hogy igen, most valahová tudunk menekülni ebből a valós világból.
A filterek és a gondosan szerkesztett online tartalmak, amiket már említettél is, szerinted milyen hatással vannak az emberi kapcsolatokra, különösen a fiatalok körében?
Itt is szerintem egy ilyen kettőséget tudnék kiemelni, és ez szerintem eléggé szembe fog menni, amit most mondok így az átlagembernek így a hozzáállásától, de szerintem lehet pozitív hozama is magának ezeknek a filtereknek, mivel hogyha nem lennének ezek, akkor lényegében egyfajta ilyen tökéletességet keresnénk, tökéletességet üldöznénk lényegében, amit még el sem tudunk képzelni nagyon sokszor, tehát hogy mindig megvan, hogy lehetne valamilyen szempontból tegyük fel, hogy szebb arcon, vagy esetleg kerekebb szemeim, vagy hosszabb szempillám, gondolok itt akármire, tehát hogy mindenféleképpen van egy ilyen elképzelésünk, hogy mi lehetne jobb. És jó, és a filterekhez behoznám lényegében ezeket a Photoshopot, vagy az AI által megváltoztatott képeket is, hogy lényegében egyfajta ilyen, nem is reality check-et kapunk, de legalább lényegében egy ilyen tökéletességhez közeli, vagy egy ilyen számunkra elképzelt tökéletességet láthatunk, ami mondjuk úgy, hogy pozitív és negatív is lehet ránk nézve. De hogy rátérjek arra, hogy mi is a filtereknek a valós hatása, hát nagyon kevés az a személy, vagy nagyon kevés az átlagfelhasználó, aki így fogja fel, hogy igen, én most készítettem magamról egy ilyen tökéletesített képet, és ezzel megelégszem. Nagyon sokszor fel sem fogjuk azt, hogy lényegében mennyire szétretusalt, vagy lényegében mennyire megváltoztatott képekkel szembesülünk, és óriási mértékben hatással van ez a zenértékelésünkre, vagy lényegében az egész mentális state-ünkre, mivel nagyon sokszor, mikor felmegyünk szociális médiákra, azt látjuk, hogy mekkora kirándulásokat terveznek egyesek, milyen vagány országokba mentek el, vagy milyen incsiklandó ételeket esznek, és az a durva, hogy azt nem veszük számításba, hogy lehet, hogy ők ára spóroltak egész évben, és ez nekük csak egy kép konkrétan az egész évükből, nem pedig az egész életük. Tehát, hogy maga az, hogy mennyire ki van véve a kontextusából, nagyon sokszor a szociális média is, ez a filteres világ, hogy lehet, hogy például az adott személy, aki szét van filterezve, vagy szét van szerkesztve a mindennapokban, most bocsánat, hogy így fogalmazok, egy bányarim, de legalább a szociális médiára, hogy feltüntetésre kerül, ott mondjuk úgy, hogy egy ilyen catfish, hogy élhessek ezzel a kifejezéssel. Tehát igen, lényegében szerintem több negatív hatása van így úgy a fiatalok, mint lényegében akármelyik generációnak, vagy akármelyik kócsoportnak így az érzelmi létére, vagy mentális state-jére.
Mit mutatnak a legfrissebb pszichológiai kutatások? Valóban magányosabbá tesz bennünket a digitális világ, vagy inkább az számít, hogy hogyan használjuk azt?
Itt a kérdésedben benne is van a válasz, mivel nagy mértékben számít az, hogy mire és hogyan használjuk ezt a digitális médiát, vagy a szociális médiát, vagy magát a telefont, az online közegeket. Mivel hogyha lényegében csak egy ilyen kezdeti kapcsolatnak a megteremtésére használjuk, tételezem fel, hogy ráírok egy ismerősömre, hogy nem jön ki, ígyunk meg egy sört, vagy együnk meg valamit, vagy konkrétan egy ilyen konkrét szociális szituációnak a kialakítását tervezem meg vele, abban az esetben mondjuk úgy, hogy jó, sőt még nagyon is hozzájárul a szociális szituációknak, vagy a magányosságnak az elkerüléséhez. Amennyiben ott próbálom megélni lényegében a szociális szférámat, ott próbálok mondjuk úgy, hogy kiteljesülni ilyen szempontból, lehetnek hátulütői, de ez attól függ, hogy lényegében az hogyan is élem meg, és hogyan is fogom fel magát a magányosságot, mivel hogyha úgy tekintünk a magányosságra, hogy egyedül ülök egy szobában, és nincs körülöttem senki, és ez a magányosság, akkor így igen, a szociális médiát és szociális média használatot nevezhetjük ilyen magányosság elő segítő dolognak. Amennyiben a magányosság azt jelenti, hogy nem kapcsolódok senkihez, tehát hogy lényegében teljes mértékben el vagyok vonódva, sem online, nem beszélgetek vele, sem szemtől szemben, így nem mondanám, hogy hozzájárul a magányossághoz. Tehát lényegében, amit ezzel mondani szerettem mondani, az, hogy ki tud alakítani egyfajta, mondjuk úgy, hogy nem is magányosságot, de legalább szociális szituációktól, vagy ilyen szemtől szemben interakcióktól való hát elzárkózást, vagy elvonulást maga a szociális média, vagy esetleg a telefon, online közegek, de ugyanúgy hozzá is tud járulni ahhoz, hogy ezek fennmaradhassanak, vagy esetleg kialakulhassanak bizonyos emberekkel, bizonyos közegekkel.
Mit tanácsolnál azoknak a fiataloknak, akik úgy érzik, hogy nehéz egyensúlyt teremteni az online és a valódi élet között?
Először is nem tanácsolnék, hanem azt mondanám, hogy együtt érzek velük, mivel szerintem majdhogy nem mindenki a mostani világban ezzel küzd, hogy nem tudjuk, hogy mi lenne ez az egyensúly lényegében a realitás és a telefonos realitás, vagy az online realitás között. És amit konkrétan tanácsolnék, az az, hogy próbáljanak ki egyfajta expozíciót. Expozíció alatt azt értem, hogy próbáljanak meg 100%-osan csak egyet lényegében megélni, vagy egy ilyen szituációban benne lenni. Gondolok arra, hogy egy vagy két napig próbáljanak meg teljes mértékű telefon elvonultságú, vagy teljes mértékű ilyen szociális média megvonásban lenni, vagy ugyanúgy meg lehet próbálni azt, hogy egy vagy két napig még ki sem mozdulok a házból. Tehát csak azért, hogy konkrétan szembesüljön az adott személy azzal, vagy szembesüljünk azzal, hogy miről is maradunk le, vagy mik lehetnek például pozitívumai a szemtől szemben interakcióknak, vagy esetleg az online interakcióknak. És azt nem mondom, hogy ezt tartsuk fent egy hónapig, vagy esetleg egy hétig, de legfeljebb ilyen egy-két nap még úgy elmegy ilyen próbálgatás szempontjából. És még egyszer, ezen nincs egyedül senki, mivel nagyon sokan tényleg ezzel a bajjal vagy problémával szembesülünk.
A Az elmúlt percekben Terca Balázs klinikai pszichológussal beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.